kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet. A Szent Igét a bulletinben jelzettől eltérően most Mózes 5. könyvének a 32. részéből olvasom. Olvassuk el újra az első 7 verset. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Csepegjen tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, mint permetezés a pázsitra, mert az Úr nevét hirdetem. Magasztaljátok Istenünket, kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság, hűséges Isten, és nem család, igaz és egyenes ő. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a maguk gyalázata romlott és elvetemült nemzedék. Így fizette ki az Úrnak balga és értelmetlen nép. Nem atyádé ő, akit teremtett, ő alkotott és erősített meg. Emlékezzél meg az ős időkről, gondoljátok el annyi nemzedék éveit. Kérdezd meg atyádat, és megjelenti néked a te véneidet, és megmondják néked. Kedves gyülekezet, ez a szakasz volt a most kezdődő hét, ami ugye tegnap kezdődött, kijelölt szakasza zsidó testvéreink bibliaolvasó kalauza szerint. Ennek a szakasznak pedig a címe, ami tulajdonképpen csak egyetlen fejezetből áll, miközben máskor több részt is el kell olvasnunk a 52 darabra osztott Tóra szakaszaiból. Ennek a címe pedig az, hogy figyeljetek. Figyeljetek, és itt a világegyetemhez szól Mózes ebben az énekében, mint egy megszólítja a történelmet. És a történelem fontosságáról, vagy a ősök tanításáról, a régmúlt idők eseményeinek a tanúságairól akar szólni, arról, amit Júcsi is felvetette az előbb, vagy Márti is utalt rá, amikor leülünk és megpróbáljuk az elődő tetteit, útját értelmezni, és abból tanítást, üzenetet levonni a jövőre nézve, vagy a jelenre nézve magunk számára. Az a címe, a szerkesztők által adott címe nincs benne az eredeti szövegben, de a Biblia fordításban igen, ennek a szakasznak, hogy ez Mózes éneke. Ez Mózes hattyúdala, mondhatnánk is, mert ezt az éneket énekelte vagy mondta, nem tudjuk, volt egy dallama ennek a szövegnek akkor, amikor az Úr azt mondta neki, hogy most menj fel az Abarim hegyére, a Nébó csúcsára, és ott búcsúzz el az élettől. Ott fogsz meghalni ezen a helyen. A következő fejezet még rögzíti Mózes áldását. A zsidó testvéreinknél, a temetésnél az van, hogy amikor elhantolták az elhunytat, akkor a gyászoló családfő, vagy a gyászoló fia az elvonul a férfiak sorfala között. És így ment Mózes is a Nébó csúcsára, a felsorakozott törzsek között, nem a kivégzésre ment, hanem az Úr elé, és így miközben ment, áldotta őket, majd visszatekintett az ő népére, és fölülről még egyszer meglátta az ígéret földjét is. Áldásában mond egy ilyen szép mondatot, ami a ma kezdődő, a közelgő sátrak ünnepének is lehetne mottója, hogy hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Az Az eredetiben az van, hogy menedék, menedékház. Ugye a pusztában, bátorban lakozó ember értette, hogy mi a különbség a vászonból, itt ugye milyen anyagból épített sátor és a kőház között. Ilyenkor sátrak ünnepén az erkélyre, tető teraszra egy nagyon csenevész kis sátracskát szoktak építeni, alig van teteje, ágakból, gajakból, mint a vadgalamb rakja a fészkét, olyan kis házacskát építenek, és ebben a házban szoktak egy hétig lakozni, vagy legalábbis étkezni. Oda ülnek ki a teraszra, tetőre, bárhová, ahol ez fölállítható, vagy az udvarra, és ebben a sátorban élik át néhány napig azt, hogy milyen ideiglenes állapot volt a pusztai vándorlás. Minden áthallatszott, keresztül kasul a táborban, a másik sátorban a horkolás, még a suttogás is esetleg, nem voltak titkok. Beszélgettünk Évával, hogy ott, ahol mi is 27 évig laktunk, ott most meglátogatta Margitot, és megdöbbenve tapasztalta, ugyanazon a fronton laktunk mi is, hogy milyen iszonyú lárma van, hatalmas forgalom megy az ablak alatt közvetlenül, és a Szentendrei úton is, és hát elképzelhetetlen, hogy lehet ott élni súlyos zajártalomban. Hát pusztai vándorlás alatt ez volt, tehát ha valahol egy gyerek sírt éjjel, akkor a környező összes sátor együtt aggódott, hogy mi van ezzel a kisgyerekkel, vagy együtt bosszankodtak, vagy ha kint elbődült egy állat valahol a sivatagban, akkor mindenki összerezzen. Tehát ebben a helyzetben azt mondani, hogy menedék az örökké való Isten, nem rozzadt sátor az, ami körülvesz bennünket, hanem egy igazi sziklavár, kőszikla előkerül majd, ez kilencszer fordul elő a fejezetben, amit imádság előtt felolvastunk, és itt van abban a kis szakaszban is, amit a prédikáció alapjául ismertettem. Szóval menedék az örökké való Isten, ez az alant vannak örökké való karja is kicsit félreérthető, mert nem alulról tart minket, ezt is értenénk, de megint csak az eredeti szövegben az van, hogy lentről, alulról látható az ő bennünket oltalmazó karja, tehát inkább befed. Tehát ülünk valami alatt, ami nem sátor, annál sokkal erősebb, az Úr házában lakozom, hosszú ideig mondja a 23. Zsoltár is, tehát az Úrral való találkozásom, a róla való gondolkodásom eszembe juttatja azt, hogy noha én kiszolgáltatott vagyok, és az életem ideiglenes, ki vagyok téve a változás és a körülmények minden érintésének, szorongatásának, de csodálatosan ott van felettem, körülöttem, mint egy védelem és segítség az örökké való Isten, és én ezt alulról látom. Ha fölnézek, az égre nem a semmit látom, hanem hogy rám borul, fölén borul az Úrnak a kegyelme, ahogy a szülők szoktak a gyerekeik fölé hajolni, és ahogy oltalmazzák őket, szegény menekülteknél is látjuk ezt, ahogy kis gyermekeiket a rendelkezésükre álló összes eszközzel megpróbálják oltalmazni. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy Mózes az ő népéért viselt szolgálatának a kezdetén, ezt Mózes második könyve 15. részében olvashatjuk, és egy dicsérő éneket mond. Mi történt az út kezdetén? Az történt, hogy csodálatosan hát tudtak menni a vörös tengeren, vagy nádas tengeren. Egyesek vélik megtalálni azt a helyet, olvastam egy tanulmány, még képek is voltak ott róla, hogy ott azon a ponton, ahol átmentek, van egy ilyen platószerű rész, 18 méterre a tengerszint alatt, és az ige azt mondja, hogy olyan furcsán fújt a szél, hogy elnyomta a vizet. Ez lehetséges, ez a Balatonnál is lehetséges. Egy hajós egyszer nekem ezt elmagyarázta, hogy van egy bizonyos szél, amikor nagyon óvatosan kell a partot megközelíteni és a hajót kormányozni, mert ha eláll, akkor oda tudja vágni a víz a hajót a partfalhoz. És ez történt ott is, hogy éppen akkor az Úr ilyen erős szelet támasztott egész éjjel, és eltolta a vizet. Száraz lábbal kelhettek át Izrael fiai. Vannak, akik a mélyben még megtalálták, láttam a képet, nem tudom, tényleg onnan származott-e, a mélyben kocsi kerekeknek a védő külső arany rétege, láthatók a kerekek, láthatók, ahogy a mélytengeri kis élőlények, csigák, egyebek rárakódtak, és az arany kerék kariták láthatók ott, és ezért arra gondolnak, hogy ott lócsontokat is állítólag találtak, hogy egy idő alatt ott megmaradhat a lócsont, nem tudom, de hát lehetséges. Szóval akkor mondott egy éneket Mózes, és akkor is Istennek a hűségét, megtartó kegyelmét magasztalta. Ugye ez a tenger ketté válása a szélnek és a víznek, ez a tulajdonsága lehet, hogy máskor is szerepet játszott ott, de a csoda abban van, hogy éppen abban a pillanatban, és éppen addig, amíg a menekülő népnek szüksége volt, ráműködött a dolog. Nem mindennapos esemény volt ez, de azt a hűséget, azt az oltalmazó szeretetet jelképezte, amire az embernek szüksége van. És akkor visszatérve ide erre a mostani szakaszunkra, ennek azért is van jelentősége, mert ennek ellentéteként Isten kiszámítható örök hűsége ellentéteként jelenik meg az embernek ez az ingatag volta. Tehát mintha Isten lenne a kőszikla, amit a pusztában láttak, mert csodálatos hegyek, rendíthetetlen hegyek között folyt a pusztai vándorlás, a bujdosás, és ugyanakkor sok homokos területen mentek. Tehát a szél fújta a homokot, és álltak rendíthetetlenül a sziklák is. Adódott a kép, hogy ilyen az örökkévaló, a rendíthetetlen szikla, és ilyenek vagyunk mi, mint a homok, a por, amit ide-oda kavar a szél, és nincs ennek előre kiszámítható iránya, célja, odavetődik, odasodródik, ahova éppen a szél fújja. Ilyenek vagyunk mi, és éppen ezért újra és újra visszatérünk ehhez a gondolathoz, a kősziklához. Az Úr Jézusról is ezt mondja az ige, innen véve a gondolatot, ő az a szikla, ami keres a hajós is, amikor partot ér, ami ez a hajót rögzítheti. Ugye régen nem voltak annyira tökéletesek a horgonyok, sőt, voltak hajók, amik nagy szikladarabot vittek magukkal horgonygyalánt. Tehát ilyen óriási köveket hengergettek valahogy le a hajóról, amire egy kötél volt kötve, és maga, azt nem mondom, hogy a szikla súlyosabb volt, mint a hajó, mert akkor elsüllyedt volna a hajó, de mégis meg tudta tartani a vízsodrásával szemben a hajót, de jobb volt, ha a parton talált valaki egy sziklát, mert azt viszont nem tudta elhúzni a hajó, az egész földet kellett volna talán elhúzni. Szóval ő a kőszikla, mondja itt az ige, mi pedig, ha nem is szerepel így szó szerint, hanem sokkal bántóbb és keményebb szavakkal, ingatagok és megfoghatatlanok vagyunk. De térjünk még egy pillanatra vissza a fejezetnek az elejére. Azt mondja a mondat, vagy a fejezet elején Mózes, hogy figyeljetek egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédét. Azt mondtam, hogy a történelem tanítása az, ami itt megfogalmazódik ezekben a versekben. Nagyon érdekes gondolat, amit zsidó biblia magyarázók vetnek fel, hogy ugye mi azt gondoljuk, hogy ez is a görögökkel kezdődött. Aztán igaznak találjuk azoknak a vélekedését, akik, már mint a történelemírás, akik azt mondják, hogy hát a történelem nem más, mint az emberi butaság és haszontalanság leírása. Persze, hogy erről is szól a történelem, az arról, hogy emberek értelmetlenül hogyan követtek ostobaságokat, ami elmúlt 100 évünkben bőségesen van. Erre tapasztalat, és az ember időnként felkiált, hogy lehet ilyen ostobán embereket a maguk hitványgazságában követni, és szótlanul tűrni mindazt, amit elkövetnek, de ezzel szemben itt Mózes azt mondja, hogy a történelemnek van értelme, és hogy van jó kimenetele, hogy ez a rendíthetetlen kőszikla egy minta is, ami számunkra, és arról üzen, hogy Isten igazságai és elképzelései meg fognak egyszer valósulni. Tessék csak belegondolni abba, hogy ugyan mindig újabb és újabb háború, konfliktusok, aljasságok, korrupciós és egyéb szörnyű ügyek derülnek ki a világban, de ezzel párhuzamosan újra és újra egyre jobban finomodó törvényeket fogadunk el, mint egy a saját följelentésünket írjuk, azt ugyanis, hogy megértettük az Isten elgondolását, az emberi jogokat egyre finomabban rögzítjük, aztán egyre kevésbé tartjuk persze be őket, de leírjuk, hogy mindazt igaznak tartjuk, amit Isten meg akart ezen a világon valósítani. Mi tudjuk, de nem tudjuk megvalósítani. Már ott tartunk, hogy az állatok és a növények jogait rögzítjük. Egyszer talán említettem, hogy a levágásra szánt sertéseknek is a világ boldogabb részén játékot kell adni, hogy legalább ebben a tudatlan állapotukban jobban érezzék magukat, és nem unatkozzanak. Vagy a lovaknak is van egy labda, amit mi is vettünk egy ilyen labdát, vagy mondom is Andrásnak, hogy oda kell látni mindenképpen, hogy ne a deszkát rágják szét a jászló mellett, hanem fejelgessenek egy kicsit a labdával. De nagyon helyes dolog ez, hogy gondoljunk az akaratukat, érdekeiket kevésbé érvényesíteni képes élőlényekre is. Egyszer éppen ezt a disznóknak adandó játékot állítottam szembe, olyan hát elhanyagolt és ingerszegény környezetben élő kis honfitársaink sorsával, akiknek se játék, se semmi egyéb nem jut. Szóval tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Jézus azt mondja, hogy a farizeusok és írástudók a Mózes székében ülnek, tudják, mit kell tenni, és tessék komolyan venni azt, amit mondanak, ők mondják, de nem cselekszik, úgyhogy ne kövesse őket igazán senki. Nem elméleti síkon, hanem a dolgok megvalósításában. Szóval figyeljetek egek, és hallgass ide föld is. Van értelme ennek az emberi életnek. Nem mindig tudjuk pontosan, mert nem mi találtuk ki ezt a történetet, és nem mi határoztuk meg igazán az eseményeket, és néha azt gondoljuk, hogy mi miattunk kell fel a nap keleten, Én is egyszer mérgemben mondtam valakinek, aki azt hitte, hogy mindent ő határozhat meg, hogy én is ideálok néha a templomnak ehhez a sarkához, és felszólítom a napot, hogy keljen fel, de előbb megnézem, hogy hány órakor kell neki fölkelnie, mert ma már pontosan tudjuk, hogy hány óra, hány perckor, és ez változik napról napra, hétről hétre, biztos látjuk már, hogy ez most nem úgy hajnali 4 óratájban van, hanem hát lassan közeledünk a 7 órához. Tehát előbb nekem meg kell néznem, hogy ma mikor is szokott évmilliók óta a nap felkelni, és akkor kiállok a papírral, a puskával ide a sarokra, és felszólítom a napot, és tényleg akkor kell fel a nap. Milyen balgaság lenne azt hinnem, hogy ezt én határozom meg. És ugyanígy a történelmet. De azért nem vagyok mellékszereplő, és erre hívja fel itt Mózes a hallgatóinak, az utódainak a figyelmét. Azt mondja, hogy figyelj az apádra, és aztán a többi vénekre, az ezüsthajúakra, az elődökre, figyelj rájuk, ők megmondják. Ez az, ami miatt olyan jó leülni és beszélgetni, mint tegnap is megbeszéltük, hogy a dédi milyen szigorú asszony volt, hogy a mi nagymamánk, az ő lánya 60 évesen, aki akart menni sétálni az utcára, akkor felháborodottan mondta, hogy tisztességes, hogy nem megy ki egyedül sétálni az utcára. És a nagymama vigyázva állt a dédi előtt, mert akkora volt a tekintélye az édesanyjának ő előtte. És lehet, hogy nem így él, de fontos számunkra az, amit az elődök megértettek, megéltek, és talán megvalósítottak. És az is fontos, ami miatt itt Mózes egy kicsit kesereg, az is tanulságos, hogy ő kőszikla, cselekedete tökéletes, minden útja igazság, kiszámíthatóan hűséges, nem csalált, igaz és egyenes ő. De mi gonoszok voltunk hozzá. Nekünk megváltozik időről időre az életünk. Ebben az ellentétben ilyen szavakat olvasunk, ez az elvetemült nemzedék, megint csak az eredeti szöveg szerint inkább elrontott gyerek. Ismerjük ezt milyen, a hisztériás gyerek, az akarnok gyerek, aki nem kapott tanítást, nevelést, aki kicsikarhatta maga elképzeléseit, érdekeit, amelyek talán egy percig érdekelték, aztán elhajította, mert megunta, de az ő akarata érvényesült, és a gyenge szülő esetleg hagyta, és később aztán, amikor nem volt, hogy jót álljon érte, akkor a világ, a kegyetlen világ kevésbé volt megengedő a számára. Mintha nem is az ő igazi fiai lennének, mondja itt az ige. Pedig Isten azt akarta, hogy az ő modellje szerint alakuljon az emberi élete, hogy hasonlítsunk ő hozzá, de mintha nem is az ő fiai lennénk. Miért van ez, kérdezi a bölcs búcsúzó Mózes, és azt mondja, hogy tessék ezen elgondolkodni. Tessék ezt végig gondolni, hogy milyen alapra, kősziklára építjük-e az életünket, mint Jézus hegyi beszéde záró példázatában, vagy a homokra, amit alámos a víz, és összedől aztán a ház. Építs csak kősziklára, mintha ez lenne a távozó vezetőnek az utolsó igazi nagy felhívása. Ne a homokra építsetek, hanem a kősziklára, aki rendíthetetlen, akinek a hűsége örökkévaló. És akkor itt ennél a gondolatnál megállva, mert ide fut aztán majd ki ez az egész fejezet, ez a hűség utánunk nyúl, és akkor is működik, és megtapasztalható, ami nagyon messzire kerültünk ő tőle. Eljut ide az énekében Mózes, hogy olvastuk az ima előtt, az Úr azt mondja, hogy kedvem lenne őket eltörölni úgy, ahogy vannak, de mit szólnak kaján, ellenségei, meg az én ellenségeim is. Azt gondolnák, hogy mi vagyunk a hatalmasabbak, és nem jönnének rá arra, hogy az Úr engedi meg a büntetést. Amikor Károli Gáspár lefordította a Bibliát, akkor nagy kedve támadt Magyarország történetét elemezni. És nagyon érdekesen párhuzamokat látott a magyar történelem és a bibliai nép történelme között. És biztos, hogy igaza van. Ez az, ami miatt az ige aktuálissá válhat a mi számunkra is. Mert Isten a hűtlenséget bár megbocsátja utólag, de nem nézheti el. A mi érdekünkben sem nézheti el. És ezért megengedi a rettegést, az üldöztetést is esetleg, hogy föltámadjon bennünk újra a gondolat, a hit, hogy ő a kőszikla, ő hozzá kell visszatérnünk. A Messiás is ezért jött, hogy az atyák és fiak szívét egymás felé fordíthassa, és hogy visszatérjünk az Úrhoz, megtérjünk ő hozzá. A megtérés erről szól. Térj vissza a kősziklához, kapcsold hozzá életednek a hajóját, hogy ezzel a közkedvelt képpel éljek, vagy építsd rá a hajlékodat, és akkor nem rendít meg az életnek semmilyen vihara. Szóval ez a tanítás, amit Mózes ad, amiben eget, földet szólít meg, ez olyan, mint a növendék hűre hulló, egyenletes, langyos zápor. Ez élteti, ez erősíti a pázsitot. Ezzel akar elbúcsúzni kedves népétől, aki neki is annyi bosszúságot okozott, annyiszor akarták mondjuk megkövezni például őt. Vagy ez az, ami miatt nem juthat be az ígéret földjére. Most, ahogy befejezte ezt az éneket és elmondta áldását, ugyanezen a napon elindul szerettei sorfala között fel a Nébó csúcsára, hogy onnan még egy pillantást vessen arra a földre, amit az Úr kijelölt népe számára, és aztán ott el fog tűnni, mert az Úr temeti őt el, az Úr magához veszi, nem léphet be az ígéret földjére, csak megpillanthatja messziről. Egyébként ez volt Martin Luther King utolsó prédikációjának a textusa is. Azt mondta, hogy sokáig, egész életén át szorongott minden nyilvános szereplés alkalmával, tel volt félelemmel, és egy ideje, hát ilyen halálfélelme is volt, egyszer egy tüntetésen megkéselték, és emiatt, ha izgult, mindig csuklani kezdett. És azt mondta, hogy akkor, hogy most megszabadultam a félelmemtől, mert láttam az ígéret földjét, és elmondta, mint egy látomást, azt, hogy látta, hogy amiért küzdött, amiért élt, meg fog valósulni. Tehát mintha Mózes is eljutna valami messzi pontra a történelembe, és onnan visszatekintve értékelné azt a hűséget, amit az Úr tanúsít az ő népe iránt. De igen, bármilyen messzire repülhetnék, és onnan visszatekinthetnék, azt kellene látnom reménységgel és hittel, hogy amit Isten ígért, megvalósul. Testvérek, hadd mondjam azoknak, akik gyermekeikért aggódnak, hogy nem vészel semmiféle ima, és nem azon múlik a dolog, hogy mi milyen hűséggel imádkoztunk, hanem Isten eleve, aki bizalommal ránk bízta gyermekeinket, unokáinkat, akarta az ő üdvösségüket, de ha most elrepülnénk a messzi távolba, ha szeretteink, akikről tegnap is elmélkedtünk, visszatekinthetnének azokra, akikről soha nem hallottak, nem tudták, hogy lesznek ilyen unokáik, dédunokáik, szép unokáik, mert itt már ez a fokozat is megjelent a beszélgetésünkben tegnap. akkor azt mondhatnánk, hogy Isten szeretete, hűsége és igazsága működik. Örökké való az ő szeretete és hűsége. Szóval tegyük bizalommal az Úr kezébe a szeretteink és utódaink sorsát, akkor is, hogyha az emberi természetről nem mondhatunk mást, mint hogy olyan, mint a futóhomok. Ha ezt is be kell vallanunk, és tudatosítanunk kell, hogy elrontott, elkényeztetett gyerekként működünk, olyanokként, mint akik nem is az ő igazi leszármazottai, pedig ő alkotott bennünket, így mondja itt az ige, ő teremtett, ő szerzett, mondja a héber szöveg, és itt valószínűleg nem az ember teremtésére gondol, bár mindig meghúzza ezt az ívet, nem a győzelmes történelmi pillanatoktól kezdi értelmezni a népnek a történetét, ahogy a kis tívű nemzetek teszik ezt, hanem ő visszamegy a teremtés pillanatához, de itt is a nép teremtésének a pillanatához, az Egyiptomból való kihozatalhoz megy vissza. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból, a szolgaság házából. Nem atyádé ő, aki kihozott Egyiptomból a szolgaság házából? Ő alkotott és ő erősített meg. Isten hűségének a lenyomatai, emlékei ott vannak szüntelenül a szemünk előtt, és ez a mi bizalmunk, hitünk alapja, és ebbe a nagyisteni elgondolásba, örökké való, hűséges, isteni célba, célkitűzésbe illesztjük bele újra és újra a mi életünket. Isten áldja meg a történelem kis porszemeit, bennünket is, és kapcsoljon bennünket a sziklához, megrendíthetetlen isteni valósághoz és hűséghez. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, nem érnénk a végére, ha most elkezdenénk számlálni mindazt a jót, amit velünk tettél, és életünknek azokban a pillanataiban is, amikor elrontottunk valamit, vagy hűtlenek voltunk, vagy nem neked adtunk dicsőséget, hanem azt hittük, hogy emberektől, kisistenektől függ a sorsunk, olyanoktól, akik újak veled szemben, aki időtlenül örök, vagy aki az egész világot teremtetted, és mégis benne a mi sorsunkat is meghatároztad. Köszönjük neked, mindenható és rendíthetetlen örökké való Úrunk, azt, hogy a te nagy elgondolásodban, elképzelésedben szerep jutott nekünk is, és hadd mondjuk ki most is előtted, hogy teljes hittel gondolunk az utánunk jövő nemzedékre is, áldással. A figyelmeztetéseket mondunk, és tanúságokat akarunk levonni akkor is. Akár meddig élnénk visszatekintve, ugyanezt kellene mondanunk, hogy te voltál, aki megtartottál, vezettél és tanítottál minket, légy áldott ezért. Amen. Helyünket elfoglalva, befejezésül a 35. dicséretet énekeljük, utolsó versét majd áldás és záróink után, hát de megint, de milyen jól szépen megmozdult, hogy áldásul, mert kérjük szépen, előtte játszolunk valamit. Ugyan megtalált egy macska figurát, hogy felmondott, hozott mégis egy olyan darabot, amit a fájdalmat játszott.